Meghalt. Bizony, és mivel én még azt is hallottam, hogy maguk között talán tisztán baráti kapcsolat volt, tehát megengedtem magamnak. Abba hagyom a mondatot, mert ebben a pillanatban megjelenik a pincérnő, amik igen ritka jelenség az ilyen helyeken. Mit iszik? Kérdezem, semmit, de mégis, egy csésze kávét, engedünk bosszankodva, egy csésze kávét és egy konyakot kérek. Majd visszatérek a témához, ahogy mondtam, megengedtem magamnak, hogy elraboljam egy kis idejét, miután megtudtam, hogy kapcsolatban volt vele. Csak az idejét fesérli, jegyzi meg zsanaros kedvűen. Semmiféle kapcsolat, sem lelki, sem más nem volt köztem és Marinov között. Ismeretes, hogy bizonyos reményeket táplált magával kapcsolatban, merészkedem emlékeztetni a tényekre. Én is táplálok reményeket egy csereg dologgal kapcsolatban, de a remény az egy, és a valóság az más. Igaz, hogy Marinov el akart venni feleségül, de tudja, ugye, hogy az ilyesmihez két emberre van szükség. De mégis, ha egy ilyen gyakorlati gondolkodású ember, mint az elhunyt, bizonyos reményeket táplált, bizonyára számított valamire. A nénémre számított, és én éppen azért mondtam is neki, ha szót értett a nénémmel, hát vegye előtt feleségül, és ne zavarja többé nekem a kilátást. Nem illik így beszélni az öregebbekkel. Megszoktam, hogy kimondom, amit gondolok. Ezt majd mindjárt meglátjuk. Az asztalhoz egy pár közeledik. Nem kamaszok, egyenesen kiskorúak, legalábbis, ami a leányt illeti. De ez nem akadályozza meg őket abban, hogy a társasági emberek szemtelen biztonságával ne viselkedjenek. A fiú szájában cigaretta füstölög, arcán az élettől megcsömörlött férfi keserű arc kifejezése. Az asztalnál megállnak, megfogják az üres székeket, és készülnek letelepedni az asztalunkhoz. Foglalt, mondom, nem baj, majd a szabad székekre ülünk, feleli a megcsömörlött férfi leereszkedő hangon, és szörnyen fintorog, mivel cigarettájának a füstje a szemébe ment. Na látja, most visszakapta, súgja oda Zsana. Éppen be akarom bizonyítani, hogy nem sikerül nekik, amikor az asztalnál egy újabb férfi jelenik meg. Jóval idősebb az előbbieknél, talán már a 20. évét is elérte. Nem magas, de jól megtermett. Az arca szintén nem csúnya, ha nem tekintjük a pimasz arc kifejezést és szemének nedves ragyogását. Az újonnan jött szemmel láthatólag részeg. Ej, te taknyos, fordul a kiskorú gavallérhoz. Eredj haza, mert kikapsz az anyukától, és útközben ne felejtsd el beadni a kislányt a bölcsődébe. Hogy szavait alátámasza, öklével a gavallér vállára csap. Micsoda pimasság, háborodik fel a gavallér, és körülnéz esetleges segítségért. De segítségre nincs kilátás. A helyiségben olyan sűrű a füst, hogy valószínűleg senki sem veszi észre, még ha valami rendkívüli történik is. Na gyerünk, kopj le rólunk, míg szépen beszélek. Biztatja az újonnan jött fiatalember, miközben a hölgyet is megragadja a balonja hujjánál fogva. Végül is a pár kénytelen elhagyni a terepet. A győztes anyagul letelepedik egy mellettem álló székre, és csupán akkor szentel nekem is figyelmet. Arcán megvető csodálkozás, ismerkedjetek meg egymással, szólal meg Zsana sietve. Tomasz Imeonov, akit egyszerűen Tomnak hívunk, és Petar Antonov, vágok közbe, neveznek Pepinek is, nincs kedvem ismerkedni, mordul fel Tom. Majd Zsanára pillant és megkérdezi, honnan ástad elő ezt az öreg szivart. Az eltársa, megragadom a lány könyökét, erre elhallgat. De Tom, bár eléggé nyomás alatt van, észreveszi a mozdulatot, és bizonyára a maga módja szerint értelmezi. Aha, már sorongatod is a nőt, a bokámba az asztal alatt egy váratlan rúgástól belenyíl a fájdalom. Az ifjú cipője nem csupán hegyes, de meglehetősen kemény is. Csak nem magát rúgtam meg véletlenül? Kérdezi édeskés mosolyjal. Sose aggódjék, megesik az ilyesmi néha, felelem, és ugyanabban a pillanatban rálépek teljes testcsúlyommal a szívőjére. Tom arca eltorzul a fájdalomtól. Megkíséri egy ideig, hogy kiszabadítsa a lábát, végül, amikor sikerül, a foga között ciszegi felém. Ne játszd a hülyét, ha valami bajod van velem, odakint elintézhetjük. Egy konyakra vártam, jegyzem meg, de hogy ne tartsam fel sokáig, majdnem egyszerre állunk fel. Nekem, az öregebbnek kell előre mennem. Egy futó pillantás a vállam mögé arról győz meg, hogy Zsana is követ bennünket távolról. Az utca üres és sötét. Változatlanul esik az eső. Álig állapítom meg ezt, és már is érzem, hogy Tom ökleles a patarkómra. Egy szempillantás alatt megfordulok, elkapom az ifjoncot a nyakánál, és mint egy zsákot a szomszéd kapuajba rántom. Majd neki támasztom a falnak, de tovább szorítom a nyakát. Hallgass rám, te ifjonc barom. Mondtam, hogy nem akarlak sokáig feltartani, de az ellenkezőjét gondoltam. Tom, ne csinálj butaságokat, könyörgök, kiáltja Zsana, aki váratlanul megjelent a kapuajban. Az eltárs a rendőrségről jött. Tom eddig hiába valóan igyekezett, hogy kiszabaduljon a kezem közül, most hirtelen lesöndesedik. Elengedem, szép, hogy végre ezekbe jutott, hogy tájékoztas morogja, miközben a nyakát dörzsölgeti. Majd hozzám fordul, miért nem mondta, hogy a rendőrségtől jött. De a rendőr, az még nem jelenti azt, hogy a menyasszonyom könyökét szorongathatja. Mit dolgozol? Kérdezem, figyelemre sem méltatva a butaságait. Nem dolgozom, diák vagyok. Mit tanulsz? Nem hiszem, hogy a te szakmádat tanítják az egyetemen. No, de ezeket a részleteket majd tisztázzuk az őrszobán. Kérem, ne vigyem be, mondjatom, szinte könyörögve. Bocsánatot kérek a történtekért, kérem szépen. Miért agaszt ennyire, ha kicsit utána nézünk a dolgaidnak? Esetleg találunk valamit, olyasmit, mint a mai dolog, talán 10-15-öt is. Bocsánatot kérek, ismétli, mindezen felül még aljas fickó is vagy. Láttam mindjárt, amikor hátulról támadtál rám, de most már azt is tudom, hogy egy csöpnyi önérzet sincs benned. Miféle önérzet? Morogja filozofikusan Tom. Az ösztönök ellen nem lehet rugdalozni. És mit lehet rugdalni? Gyerekeket? Vagy valakinek a lábát az asztal alatt? Erigy, tűnj el a szemem elől és ne táplálj illúziókat, csak haladékot adtam neked. Alázatosan elindul a másik irányba, a varsó felé, anélkül, hogy akár egy pillantásra is méltatná menyasszonyát. Zsana bizonytalanul néz rám, és már készül a nyomába eredni. Maga maradjon, állítom meg. Még nem végeztünk. Nagyon gyorsan eldurvult a modorom megfelel a körülményeknek. Nem szeretem a vőlegényéhez hasonló alakokat. Még nem a vőlegényem, de lehet, hogy eljegyzem magam vele. Miközben ilyen szívélyes beszélgetést folytatunk, gépiesen elindulunk lefelé a körúton. Egyáltalában, mi köti magát az ilyen alakhoz? Kérdezem, együtt tanulnak, ez is a nyomozáshoz tartozik, magára tartozik, és lehet, hogy a nyomozáshoz is, azt hiszem, hogy mindenki maga az ura az érzelmeinek, de a rabja is lehet, állapítom meg. Különben, mikor volt utoljára Marinovnál, soha nem voltam Marinovnál, vagyis, azt akarom mondani, soha nem voltam egyedül nála. hanem egy-kétszer a nagynénémmel együtt, hogy meghallgassam, milyen okos lenne, ha hozzámennék feleségül. Miért ragaszkodott ennyire ehhez a nagynénye? Mert biztosítani akarta a jövőmet. Marinov vagyonos ember volt. Nem annyira, mint valamikor, de kapott pénzt a bátyjától, eladott egy villát. A villavétel árán kívül, amelyet takarékba tett, nem találtunk nála más pénzt. Ezt nem tudom, csak azt, hogy mindig volt pénze, talán kirabolták. Ki követte el ezt a dolgot, mit gondol? Nem gondolkoztam rajta, s nem hiszem, hogy bármit is ki tudok kezelni. Nem vagyok nyomozó. A leány megáll, és rám néz. Tulajdonképpen hová megyünk? Ezt a kérdést gyakrabban kellene magunknak feltennünk. A legegyenesebb értelemben kérdeztem. Nem tudom, talán magához, vagy esetleg szeretne visszamenni a Varsóba. Ó, nem, késő van, ideje hazamenni, megint elindulunk. Mindig ilyen korán jár haza. Általában igen, bármennyire is valószínűtlennek látszik. Nem mondtam semmi ilyesfélét. Tegnap is ilyen korán ment haza. Tegnap egyáltalában nem mentem haza. Hol volt? A kérdéseinek se vége, se hossza. Szüksége van ilyen részletekre. Igen, de magának még inkább. Nem hallotta még az alibi szót. Zsanagyos villantást vet rám, majd újra lesüti a szemét. A járdán rengeteg atósa. Amennyire tudom, csak annak az embernek kell alibi, akit valamivel gyanúsítanak. Mondja lassan. Hát így is mondhatjuk. Tehát hol is volt az éjjel? Most már bizonyosan kigondolta a választ. Egy barátnőmnél aludtam. Amikor közli velem a barátnője nevét, kérem, adja meg egyúttal a szímét is. Mondom türelmesen. Formaság, de mit tegyen az ember? S ne felejtse el, hogy mindent feljegyzünk, semmit el nem felejtünk, s a legapróbb részletet is ellenőrizzük, és nem csupán a szóban forgó barátnőnél. Ez is csak formaság, de ilyenek a játékszabályok. Tehát, szörnyű ember, sohajtja a leány. Tomnál voltam, kellemetlen meglepetésért, nem a beismeréstől, hanem az esőtől, amely ebben a pillanatban megint zuhogni kezd. A szél az esőpatakjait sűrű függönnyé paskolja össze, amely ragyog az utcai lámpások alatt, és zavarosan, ködösen sötétlik az épületek árnyékában, de mindenütt egyaránt nedves. Zsana gyors mozdulattal kinyitja az ernyőjét. Jöjjön az ernyőm alá, szólít fel. Minden teketória nélkül odahúz maga mellé, és belém karol, én meg bánatosan azon tűnődöm, mennyire eltűnt napjainkban a hatóságtól való félelem. Valamikor egy ilyen belekarolásért bárkit letartóztattak. Egy darabig így haladunk, és be kell vallanom, hogy az ernyő alatti helyzőke ellenére türelmesen viselem el a megpróbáltatásokat. Aztán, amikor egy erkélyes ház elé érünk, összeszedem a bátorságomat, és kihúzom a kezemet. Álljunk meg itt. Egyszerűen megalázó számomra az ernyő alatt menni. Megállunk az erkély alatt. Szemben velünk utcai lámpa, amely széles, kék sugarat vet a leány arcára. És most, jegyzem meg, miután kijutottunk a viharból, biztosítanunk kell arról, hogy a Tomhoz hasonló tanúk vallomása nem sokat ér. Tom teljes jogú állampolgár, ellenkezik Zsana. Ez a minősége alig ha rendíti meg a nyomozó hatóságot. Viszont egyéb megnyilvánulásait feltétlenül figyelembe veszik. A leánya pillantok. Most, a lámpa kékes fénye alatt, az arca még sápadtabbnak látszik, a szája pedig sötétebbnek. Mintha nem rúzsal, hanem fekete festékkel húzták volna ki. Voltak éppen nem válaszolt arra a kérdésemre, hogy mi köti az ilyen alakhoz és talán az ilyen alakok egész gyűjteményéhez. Mivel ez a fajta csordában jár, semmi sem köt senkihez. Kimerült a hangja, szinte közömbös. Ez elég szomorú vallomás, szomorú és kiséképp mutató. Nem ragaszkodom ahhoz, hogy meggyőzzem, jelenti ki ugyanazon a szintelen hangon. Egyébként mindabból, amit eddig mondott, ez az egyetlen, ami az igazsághoz hasonlít. Viszont mégiscsak ebben a társaságban mozog. Nincs értelme, hogy megmagyarázzam magának. Maga úgy látszik, csak holttestekhez ért, én pedig egyelőre nem haltam meg. Hagyja ezt a szót, ez csúnyán hangzik a maga szájából. A leány rám néz, és mintha lassan felébredne. Ha csak egy kicsit is értené az életet, ha tudná, mi a csúnya, mi a szép, már rég abba hagyta volna ezt a kérdezősködést. Úgy sem ért meg, hogy én is szeretnék másokhoz hasonlóan egy tiszta műanyag borítású asztalka mellett ülni és nyugalmasan meginni egy csésze kávét, nézni az embereket és látni, hogy néznek és tetszem, és körülöttem kicsit világosabb minden, mint abban a házban, amely maga is a halottra hasonlít, hogy ne a penészt érezzem, hanem valami tiszta szagot. A leány arca idegesen megrándul. Meg kell előzni a jelenetet. Nosak, nosak, ne keressen mentségeket magának. Mindjárt sírva fakad a sorsa miatt. Nemrégiben voltam egy szobában abban a házban, amely a halotthoz hasonlít. Ott nem volt műanyagborítás és neonfény, és mégis elég kellemes volt a berendezés. Hogy a házigazdáról ne is beszéljünk. Zsana gúnyosan néz rám, a jelenet elmarad. Mennyi időt töltött abban a mennyországban? Sajnos, nem volt sok időm, már elfogott a maga utáni vágy. Azért látszott kellemesnek, mert nem volt sok ideje. Máskülönben, ha hosszabb ideig maradott, a leány a torkát köszörüli. Ne tedd oda a táskádat, mert összegyűröd a rajzokat, kérlek ne játssz a szeruzákkal, ezekkel nem pasziáncozik az ember, ne hülyé ide, ne nyúlj oda, elmenjünk. Nincs időm elmenni, egy hónapja nem voltál moziban. Én már két hónapja nem voltam, és még élek egyébként, tiszta minden, igaza van, sőt túlzottan.